Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istennek igéjét úgy, amint az írva található Máté evangéliumának a 4. fejezetében, az első 11 versben. Máté evangéliuma 4. fejezet első 11 versében a következőképpen.
Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta: ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyerré. Ő így válaszolt: megvan írva, nem csak kenyerrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ezután magával vitte őt az ördög a szent városba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá: ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert megvan írva, angyalainak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Jézus ezt mondta neki: viszont megvan írva, ne kísértsd az Urat, a te Istenedet. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki: mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus: távozz tőlem, Sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme angyalok mentek oda, és szolgáltak neki.
Hajtsuk meg a fejünket imádságra. Köszönjük, Urunk, ezt az órát, hogy előtted lehetünk, és hogy együtt lehetünk. Köszönjük azt, hogy miattad más ez a mai nap, és miattad lesz más az otthonunk, ahol szól a te igéd, ahol együtt énekelünk. Köszönjük, hogy te nem vagy tőlünk távol, jól lehet, nem látunk téged. De köszönjük az evangéliumnak a szavait, hogy te azokon a kísértéseken mentél keresztül, amin mi magunk is keresztül megyünk. Tudod, milyen az a magány, tudod, milyen az az elhagyatottság, tudod, milyen éhezni, tudod, milyen szédülni a mélységtől, vagy éppen a hatalomtól. Urunk, kérünk, te, aki nem vagy távol tőlünk, most egész különös módon legyél közel hozzánk. Kérünk téged, hogy szentelj meg minket, úgyhogy megszólal a te igéd, hogy érezzük, hogy nem technikai eszközökön keresztül érkezik hozzánk az üzenet, hanem a lélek által. És nem kívül szólal meg egy hangszórón, hanem bennünk, a te hangod. Ezért az ajándékért könyörgünk most, Jézus Krisztus, dicsőítsd meg magadat mi bennünk, hogy veled találkozhassunk, hogy halljuk a te hangodat, és hogy az egész életünkkel, lelkünkkel felé tudjunk fordulni, hogy valóban Isten tisztelet legyen most ez az óra, amikor előtted vagyunk, és mindenünk, amink van, eléd hozzuk. Kérjük, te vizsgáld meg, és te szentelj meg, hogy benned tudjunk maradni, és veled tudjunk élni. Jöjj közénk most, élő lélek. Amen. Istenek igéjét, amelyről ma az igehirdetés szól, az Efézusi levélben találjuk, Pál apostolnak az Efézusiakhoz írott levelének a 6. fejezetében, a 10. verstől kezdődően a 17. verssel bezárólag. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben, mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világ uralmának és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekaitokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, sarút húzva lábatokra, készen a békesség evangéliuma hirdetésére. Vegyétek fel mindezekhez a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely Isten beszéde. Az imént énekeltük az első Zsoltárt, és az első Zsoltárban, annak az első két versében ugyanazt a mozdulatsort találjuk meg, mint az Efézusi levélben, amelyről a múlt héten is szólt már az ige hirdetésünk. A Zsoltár arról beszél, hogy hogyan győz le bennünket a rossz, hogy hogyan támad meg, és hogyan akad belénk, és aztán hogyan buktat el bennünket a gonoszság. Először csak, ahogy az ember jártában, keltében sétál, belebotlik, kapcsolatba kerül, aztán, ha figyelmét fölkeltette, akkor meg is áll, és aztán innen már a következő lépés, hogy bele is süllyed, bele is ül. Ezt a sort adja elénk az első Zsoltár, és milyen érdekes, hogy ugyanezek a mozdulatok szerepelnek az Efézusi levélben, jól lehet más sorrendben és más előjellel. Amiért fölidézem most ezt a Zsoltárt, az nem csak azért, hogy a gonoszság, amivel az igazi harcunk van, hogyan akad belénk és győz le, hanem azért is, mert a félelem is pontosan ilyen. A félelem is ugyanezen a módon talál meg bennünket, hogy végezzük a dolgunkat, és aztán egyszer csak megérint valami, ahogy járunk, kellünk az életünkben, történnek az napi események. Megérint valami, akkor megállunk, elkezdünk vele foglalkozni, és aztán érezzük, hogy visz magával, és húz le a mélybe, hogy már állni se tudunk, már ülni kell, és aztán végén már el is bukunk, feküdni tudunk csak. És mikor az ember ezzel szembesül, akkor ösztönösen is ott van bennünk a reakció, hogy nem akarom megadni magam. A félelemnek sem, a pániknak sem, de a gonosznak sem akarom megadni magam, és ezért összeszedem magam, és akkor fölállok, és akkor nem fogok megállni, akkor kizárom, akkor tovább megyek, elfordulok. Ez az, amit tenni szoktunk, és összeszedjük magunkat nagy erővel, hogy mi legyőzzük a gonoszt, a kísértést, vagy éppen a félelmünket. Olyan érdekes nézni a Zsoltárt. Olyan érdekes nézni, ahogy Isten igéje felel erre a küzdelemre. És az a különleges benne, hogy egészen mást látunk az igében, mint ami belőlünk ösztönösen is kikívánkozik. Mert a Zsoltár útja az nem arra hív, hogy megerősítjük az akaratunkat, az értelmünkkel koncentrálunk, és aztán majd megfelelünk annak, amit jónak tartunk. Az első Zsoltárban arról énekeltünk, hogy boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel és nappal. Olyan különös ez. Nyoma sincs annak a hatásnak, amit mi magunkra húzunk, hogy meg akarok felelni, hogy jól akarok lenni, hogy össze akarom szedni magam. Azt mondja, hogy gyönyörködj az Isten igéjében. És ha gyönyörködsz benne, akkor annak a gyönyörűsége, az öröme átjár téged olyannyira, hogy kiűzi. Kiűzi a szorongást, kiűzi a gonoszt. Mert az Isten igéjének nincs, ami ellenálljon. A félelem és a szorongás ott van velünk minden nap. És a kérdés az mindannyiunkban, hogy hogyan védjük meg magunkat, hogy ne ez legyen úrrá, hogy ne ez töltse ki a gondolatainkat, hogy ne csak a bezárkózást éljük meg, hogy ne csak a magunkra maradást, és amikor félünk kilépni az utcára, mert mégiscsak enni kell valamit, hogy ne ez hassonánk, hogyan védjük magunkat, hogyan véditek magatokat. És persze, hogy szükségünk van pótszerekre, és van, aki a pálinkára esküszik, az fertőtlenít. Ja, egyébként a félelmet is oldja, ha valaki nem tudta volna, de nem hiszem, hogy ezzel újdonságot mondtam volna. Szóval van, aki ehhez a pótszerhez nyúl. Van, aki a figyelmét tereli el, és amikor fél, akkor elkezd valamit csinálni. Szerintem nagyon tiszták lesznek az otthonaink, mert mindent kicsiszolunk, és mindent átpakolunk, csak hogy ne kelljen erre gondolnunk. De az ige még inkább ezeken túl a szeretetre hív, és azt mondja az Isten igéje, hogy a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Hadd helyezzem a szívetekre az Isten beszédét. A szeretet az, amelyik ki fogja űzni a félelmet. Az Isten szeretete és az Isten szeretetére adott viszont válaszunk. És az efézusi levél is ugyanezen a módon épül fel. Ugyanezt a sorrendet adja elénk az efézusi levél. Most látjuk újra ezt a mozgássort, de más sorrendben és más értelemmel. Mert az efézusi levél, ahogy erről a múlt héten már szó volt, először meghív és azt mondja, hogy lásd magad úgy, mint az Istennek a gyermeke. Lásd, hogy Krisztusban kivé lettél és kivé lehetsz. Odaültet maga mellé Isten a trónjára, a dicsőségébe hív meg, más képet mutat rólunk, és aztán utána megmutatja, hogy nézd, ebből a méltóságból, ebből a kapcsolatból, az Isten szeretetéből egészen más lesz az élet. Egészen más lesz a családi élet, férj és feleség viszonya, egészen más lehet a szülők és a gyerekek viszonya, egészen más lehet az üzleti kapcsolatainknak a sora. Mássá lesznek a népeknek a kapcsolatai, ahogy a népek intézik az ügyeiket, ahogy kapcsolódnak. És amikor az ember ezt látja, akkor azt mondja, hogy én ezt akarom, én ezt be akarom járni. Ilyen jó az Istennel élni? Akkor én ezt meg akarom élni. Végig akarok menni, minden kapcsolatomon szeretném, ha az Istennek ez a szeretete, igazsága, rendje átformálna. Meg akarok ebben állni, és nem akarom megadni magam a gonoszságnak, amelyik eltérítető, vagy éppen a félelemnek, amelyik lépni se enged. Végig akarom járni, meg akarok benne állni. Ez az az út, amivel a győzelemre meghív Isten igéje bennünket. A most felolvasott igeszakaszból különösen is a fegyverzetre fogunk figyelni ezen a mai igehirdetésen és a mai Isten tiszteleten. És azt látjuk, hogy 6 dolgot sorol fel az igénk, hogy mi az, amibe felöltöztet bennünket, hogy megvédjen minket Isten, hogy a maga győzelmével bevonjon bennünket. És az ember nézi ezt a 6 dolgot, mindjárt sorolom majd ezt a 6 dolgot végig. Nézi ezt az ember, ezt a 6-os felsorolás listát, és mindegyiknek az az üzenete, hogy ne félj. És elgondolkozom rajta, hogy miért van 6-szor aláhúzva? Én a papíron 6-szor aláhúzok valamit, az kilukad. Miért van aláhúzva? Miért akarja ennyire hangsúlyozni, hogy nem kell félni? Azért, mert olyan gyáva nyulak volnak, hogy megrettenünk, megriadunk, és azt kell mondjam, testvérek, hogy igen. Szétnézünk a világban. Influenza volt már régebben is. Még súlyosabb járványok is voltak a Földön, de most az egész világ félés lettek. Minden leáll. Minden megváltozik. Az ismeretlen miatt. Nincs rá gyógyszerünk. Nem tudjuk kezelni, nem tudjuk kiszámítani, nem tudjuk megtervezni, nem tudjuk irányítani. Ez az a félelem, ami átjár bennünket. 6-szor is alá kell húzni, hogy ne félj, mert nem vagy egyedül. Mert nem csak rajtad múlik, ami a világban történik. De nem csak ezért. Nem csak ezért húzza alá ilyen újra és újra az ige azt, hogy ne félj, hanem azért is, mert a gonoszság annyiféle módon támad bennünket. És szeretne megúvni és fölkészíteni, hogy ha jön innen a támadás, ha onnan jön, akkor mit kell csinálni? Kiemel bennünket ez az ige szakasz az aktuális félelmeinkből és helyzetünkből, és tágabb perspektívát enged látni nekünk, amit egyébként tudunk is, és el ne felejtsük. Hogy jól lehetni most a vírust érezzük a legfontosabb ellenségnek és ellenfélnek, de ez a világ nem a vírustól fertőződött meg alapvetően, és a legtöbb áldozatot nem a vírus szedi. Most is. Éheznek emberek, most is üldöznek embereket hitükért, kereszténységükért, most is zajlik háború a világban, éppen Szíriában, ha hallgatjuk a rádiót túl azon, hogy nálunk mi van, ha eljut hozzánk, hogy az emberek egyébként mit élnek meg, és milyen körülmények között élnek, akkor jobban látjuk, hogy kivel állunk szembe, hogy mi az igazi ellenfelünk. Nem egy vírus, hanem maga a gonoszság és annak minden ereje, amelyik rábírja a hatalmakat, hogy háborúzzanak, hogy az emberek nyomorúságokból hasznot húzzanak, és a fegyverekkel kereskedjenek, és embereket adjanak, és vegyenek, és a drogot terjesszék, hogy halljanak bele milliók, hogy legyenek függővé, és nem szabadokká. Ezzel van nekünk igazán dolgunk, és olyan jó volt beszélgetni telefonon egymással, az idős testvérektől hallani, hogy ő az emlékeiben ott vannak, hogy hát hiszen mi átéltük Budapest ostromát. És a mi édesanyánk éppen úgy törődött és izgult értünk, ahogy mi most izgulunk a gyerekeinkért, vagy az unokáinkért. És olyan jó volt hallani az idős testvéreinknek a bizonyságát, hogy hát hogyha a mi anyáink az óvóhelyen, a sötétben, a bombázások, a támadások között gondoskodtak rólunk, megóvtak bennünket, kitöltötték az időnket és csitították a félelmeinket, abban a sötét helyzetben akkor mi most, amiben a világosságban, ragyogó tavaszban, ahol nem fenyegetnek bombák bennünket, csak nem fogunk összeomolni. Csak lesz bennünk annyi tartás. Szükségünk van az igének a bátorítására, hogy a gonosznak minden támadásával szemben fölvértezettek legyünk, hogy ne kelljen félnünk, rettegnünk, menekülnünk. Azt hirdeti Isten igéje, hogy védve vagy. Ez a védelem nem sértetlenséget jelent, hanem azt, hogy Isten veled van minden körülmények között. Éppen ezért mi más tennénk, testvérek, mint hogy hétről hétre várjuk ezt a mai napot, amikor összesereglünk, ha nem a templomban, akkor otthonainkban, és együtt állunk Isten előtt, és együtt imádkozunk, mert szükségünk van az Isten üzenetére, bátorítására, hogy megerősödjünk a hitünkben is, hogy az Isten nem tűnt el, nem lett elérhetetlen, nem változott meg, ő most is gondunkat akarja viselni, és gondunkat viseli is. Ne hagyd, testvérem, hogy bármi is eltántorítson, bármi is éket verjen Isten és közéd, ragaszkodj az imádsághoz, összekulcsolt kéz, szét ne hújjon, erők tépik, maradj meg ebben. Mert ebben van a mi vigaszunk, bátorításunk, biztonságunk. Nézzük hát a hat dolgot, amivel felöltöztet minket Istennek az igéje. És tudjuk, hogy Pál apostol ezt börtönből írja, fogságból. Múlt héten előttünk volt ennek az üzenete, olyan különös. A fogságban nem a félelem van vele, hanem az Isten szeretete és védelmét látja abban a katonában is, aki éppen őt fogva tartja. Erre a szabadságra hív minket az ige, és ezért nézzük végig, hogy mi az az öltözet, az a hatféle védelem, amit Isten számunkra elkészített. A római katonáknak sokféle fegyvere volt. Az a lista, ami előttünk van az Efézusi levélben, nem teljes lista. Ezen kívül még több fegyvere is volt a katonáknak, de Pál csak ezt a hatot emeli ki. Miért? Minden bizonnyal azért, mert amiket ezek az eszközök védenek, azok az életfontosságú szerveink. A védelmet hangsúlyozza. Ez a közös nevezője a felsorolt katonai eszközöknek és felszereléseknek, hogy hogyan véd meg bennünket Isten a gonosz támadásaival szemben. És nem csak a római katonának az öltözete van ezek mögött, a képek mögött, hanem nyilván Istennek az öltözete, aki a maga harc, aki maga is harcos, és aki harcol miértünk, aki az igazi győztes a mi harcainkban is. Nézzük tehát, ezeket sorba, vegyük sorba. Azt olvassuk először, hogy álljatok meg tehát felövezve derekatokat igazság szeretettel. Az öv az, amelyik összefogja a katonának a ruházatát. Többféle övet is viseltek, volt egy aláöltözet, lehet, hogy arról van szó, az írásmagyarázók inkább arra gondolnak, de volt egy másik öv is, amelyik magát, a páncélzatot fogta össze, a lényeg ugyanaz. Ha a katona nem összerendezett, ha a katonának harc közben a saját fegyverzetével kell foglalkoznia, akkor nem tud a harcra koncentrálni, akkor azért fog veszíteni, mert magával kell törődjön, ahelyett, hogy az ellenségre tudna figyelni. Azt mondja az ige, hogy álljatok meg tehát felövezve derekatokat igazság szeretettel. És akkor ránk nézve ez, a hívő élet győzelmére nézve ez azt jelenti, hogy az igazságban járj, hogy ne legyél széthulló, legyél összerendezett, legyen egységbe az életed. És különösen is jelenti ezt az őszintességet önmagunkkal szemben. Az igazság szeretetét önmagunkkal szemben is. Mi a valóság? Mert ha azzal nem vagyunk tisztában, akkor hiába fordulunk erre vagy arra, csak fantomokkal fogunk harcolni. Magunkban kell összeszedetnek lenni, tudni, mi a valóság, honnan jön igazán fenyegetés, mi van bennünk. Ne csak egy képzelt világban küzdjünk. Hadd hívjalak ezért benneteket, önmagamat is arra, hogy merjünk bátran szembenézni mindazzal, ami bennünk van. Az igazság szeretetére hív az ige. Ne félj meglátni a nem szép dolgokat. Most a bezártságban azért sok minden előkerül. Most, amikor közel vagyunk egymáshoz, sok indulat jön elő a családokon belül. Ne félj meglátni ezt. Ne fordítsd el a fejed, ne tagadd le, ne menekülj ez elől. Lásd meg, hogy föl tud venni a harcot. Az igazság szeretete önmagunkkal szemben is. Az őszintesség szeretete önmagunkkal szemben is. Tudjátok, mi bátorít leginkább bennünket erre? Az, ahogy Jézus mellettünk áll, és ahogy ő megvívta a maga kísértéseit. Ezért olvastuk fel ma ezt az igét, hogy lássuk a mi Urunkat, hogy nem távol valami mennyei felhők közül nézi, hogy mi itt mit szerencsétlenkedünk. Nem, ő idejött közénk, és ugyanazokat a harcokat, ugyanazokat az indulatokat, ugyanazokat a kísértéseket szenvedte, amit mi magunk is. Ne félj meglátni, hogy mi van benned, mert nem egyedül vagy ebben, hanem Jézus végigjárta ugyanezt. Veled volt, és ott, ahol én elbukok, ő győzött. Ő így akar segíteni, ő így öltöztet fel. Az ő igazságát adja ránk, ott, ahol nekünk nincs. Nem kell tagadni, nem kell menekülni. Jézushoz kell jönni azzal, ami van. Őszintén. Mert ő tud segíteni rajtunk, győzni, mert ő megért. Mindannyian buktunk és bukunk. És jó rögtön látni, hogy nem a mi igazságunk fog megtartani bennünket. Testvérek, ha nem éhezzük, ha nem szomjazzuk az Isten igazságát, a gonosznak az erejével szemben nem fogunk tudni megállni. Csak ha valami nagyobb igazságra szomjazunk, mint amit magunkkal kapcsolatban el tudunk mondani, hogy hogy igazoljuk magunkat, csak akkor fogunk tudni győzni. Ne félj őszintének lenni. Ne félj Jézushoz fordulni azzal, amit megláttál magadban. Mert a következő, amivel véd minket Isten igéje, hogy és magatokra öltve a megigazulás páncélját, folytatja ezt a sort. Az ő összeszedettsége után a melvértet adja elénk az ige, ezt a képet. A melvért védi a szívet, védi a tüdőt. Védi a szívet, amelyik minden életnek a forrása, a gondolkodásnak, az érzelmeknek, az akaratnak a középpontja. A tüdőt, amiből a megújulás jön, amiből az erőnk jön, hogy a vérünk megfrissül oxigénnel és szétárad a tagjainkba, ezt védi a melvért. És azt mondja erről, hogy ez a megigazulásnak a páncélja. Megint az igazság fogalma van előttünk. Arról akar Isten velünk beszélni, és ennek az ellentéte a hazugság. A hazugság az veszélyes azért, mert belülről támad, mert belülről veszi célba a szívünket és a tüdőnket, hogy ne tudjunk megújulni, hogy lebénuljon az akaratunk, hogy lebénuljanak az érzelmeink, hogy sodorjon magával valami megfoghatatlan erő. A hazugság. A hazugság, ami meg annyiszor az önvádnak a hangján szólal meg, mert a gonosznak ez az egyik kedvenc fegyverneme, hogy vádol. És jönnek sorba a negatív üzenetek, aki magára marad, biztos, hogy hallja. Csúnya vagy, hogy nézel ki? Te buta vagy, te akarsz beszélni, te akarsz megszólalni, alkalmatlan vagy. Te nem érsz semmit. Te nem is érdemelsz jobbat. Te ne akarjál változni, kitörni. Mit gondolsz te magadról? Ez a vádlásnak a hangja. Annyiféle módon van velünk, zeng itt belül, minden módon körülvesz, hogy lebénítson bennünket. Elestél? Hát te meg is érdemelted. Maradj is fekve. Ne gondold, hogy te mássá tudnál lenni, hogy jobban tudnál élni, vagy szeretni. Annyira más az evangélium hangja. Annyira jó az Isten beszédét olvasni, annyira jó felülírni, szembeszállni ezekkel a gondolatokkal, mert hogy Isten azt mondja, hogy Én szeretlek téged mindennek ellenére. Gyere, ülj mellém a trónra. Gyere, lásd meg, hogy kivé lehetsz velem és általam, hogy én milyennek látlak téged. Az a valóság, mondja Isten. Az igazság az, hogy tudsz szeretni, ha Jézussal vagy. Az igazság az, hogy nem vagy alkalmatlan, ha Istennel vagy. Mert az ő lelke fölhatalmaz, hogy meghalad magadat, hogy mássá legyél. Ha elbizonytalanodsz abban, hogy értékes vagy-e, ha úgy érzed, hogy bizonyítanod kell, hogy én mégiscsak vagyok valaki, akkor kérlek, nézz a keresztre. Isten már bizonyította, hogy te értékes vagy. Az életét adta. Annyira fontosak vagyunk. Ne inogj meg. Ne bizonytalanodj el. Az Isten szeretete tart meg. Vedd föl a melvast, vedd föl a megigazulásnak a páncélját, hogy az Isten igaznak tart Jézusért. Hogy azt mondja, te az enyém vagy. És másképp tudsz élni. Ne engedd, hogy a gonoszság belülről győzön le a szívedből, a tüdődből. Ha haladunk tovább, akkor a harmadik fegyverzet, védelem, amit az ige elénk tesz, az a saru. Sarut húzva lábatokra, készen a békesség evangéliuma hirdetésére. A saru az, amivel két lábbal állunk a földön, ami megtart bennünket, meg ami lehetővé teszi azt is, hogy mozogjunk, hogy gyorsan mozogjunk. A római légióknak ez volt az egyik fegyvere, hogy nagyon gyorsan tudtak az egyik pontról a másikra átjutni. Kellett ehhez a római úthálózat nyilvánvaló, de kellett az a saru is, ami nem akadályozta őket a járásban, hanem segítette, hogy ne sértsék fel a lábukat, ne lassítsa le őket. Szilárdá tett a saru, hogy meg tud állni egy harcban, és mozgathatóvá tette a katonákat. A saru az evangélium, a békesség, ennek a készsége, hogy én ezt tovább akarom adni. Ez az, ami szilárdá tesz, és ez az, ami mozgékonnyá tesz bennünket. Az a hír, hogy az Isten megbékélt velünk. Mert ez az evangélium. Isten nem haragszik, megbékélt velünk. Isten uralkodik. Nem történik más, mint az ő akarata. Vele vagyunk mindenben, jóban is, rosszban, egészségben, betegségben. Isten uralkodik, kézben tartja a világot és az életünket is. Békességben lehetünk ő vele. És aztán ez indít bennünket arra, hogy ezt megosszuk másokkal is. Nincs semmi, ami ezt felülírhatja, sem az a gazdasági összeomlás, sem az a gazdasági csoda, ami ebből eltéríthetne bennünket. Állj meg az Istentől kapott életben, békességben. Állj meg az Isten tervében, mert az megy végbe, az történik meg. Ebben mozdulj, keresd meg, hol van a helyed az Isten tervében, és tedd, ami rád van bízva. Légy bevethető. Testvérek, ez nagyon egyszerű dolog. Például odafordulunk, fölhívjuk a szomszédainkat, és megkérdezzük, hogy tudunk-e valamit értük tenni. Bevethetők az Isten emberei. Készek mozdulni. Készek az Isten terve szerint élni, nem a kétségbeesés szerint, hanem Istennek szolgálni a legnehezebb körülmények között is. Ő ad erőt az egészségügyben dolgozóknak, hogy minden nap menjenek kockára téve saját egészségüket vagy családjukat. Vértezd föl magad az Istennek ezzel a jelenlétével, akaratával, hogy mozdulni tudj benne, hogy ebben tudj járni. Nem könnyű kimozdulni, nem könnyű föladni a saját biztonságunkat, amit magunknak rakunk össze, amiben biztonságban érezzük magunkat. De keresd ezt az Urat, aki megbízott, aki a hadseregébe fogadott, és aki meg is tud tartani. Egy lelkésztársam ajánlja ezt, a telefonhívás. Minden nap ez az ő rutinja, én magam is osztozom ebben a rutinban. Azt mondta, minden nap 3 telefonhívás legyen a napunkban, és hadd ajánljam én is tovább. Hogy ne szakadjunk el egymástól. Hívjuk fel a rokonainkat. Hívjuk fel a gyülekezetben valakit, a testvéreinket. És hívjunk fel valakit, aki eszünkbe jut, akiért imádkozunk, hogy bajban lehet, hogy egyedül lehet. Mozdíthatónak lenni, megállni, megküzdeni azt, ami ránk van most bízva. Ne szakadjunk el. Tűzzük ki akár ezt, ugyanúgy, ahogy kitűztük, hogy minden reggel imádkozunk 7 órakor, hogy Isten vessen véget ennek a járványnak, hogy csendesítse le. Kitűzhetjük magunknak a telefonhívást, hogy nem szakadunk el egymástól. Mozdíthatónak, hadrafoghatónak lenni, az Isten ügyében járni most is. A negyedik, amit elénk ad az ige, védelemül, bátorításul, az a pajzs. Vegyétek fel mindezekhez a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. A pajzs a római katonáknál hatalmas volt, olyan mögé tudtak bújni, ez is volt a feladata, hogy védelmet jelentsen. A tüzes nyilakat olvassuk itt. A tüzes nyilak azok nagyon gonosz találmányok, mert kétszeresen hatnak. Egyrészt maga a fizikai erejével, sebzésével hat a nyíl, másrészt pedig azzal, hogy ég, az a félelmet generálja bennünk. Mikor kilövik ezeket a nyilakat, éppen csak meggyújtják, akkor még nem lángol, de hogy a levegőben száll, úgy lobban egyre nagyobb lángra, és képzeljük el a jelenetet, hogy jönnek felénk sorra ezek a nyílveszők, és egyre nagyobb lánggal égnek, még oda se ért, már eldobtunk mindent, és menekülünk, mert olyan félelmetes. Pláne, ha nem egy érkezik, mint ahogy ez a gyakorlat volt, hanem sorozatban jön ránk, már menekülünk, még el se ért bennünket. Ott a pajzs. Bújj el mögé. A hitnek a pajzsa, ami meg tud tartani. Akkor, amikor a félelem belülről győz le, akkor, amikor valódi fenyegetésben élünk. Bújj a hitnek a pajzsa mögé, hogy megőrizzen és megtartson téged. Mert ez, ami mindennapi kenyerünk, az Isten hűsége. Mert a hit az hálássá teszi az embert, hogy minden napomat úgy élhetem. Uram, köszönöm, hogy te ma is gondoskodtál rólam. Köszönöm, hogy ma sem történik velem semmi, amiről te ne tudnál, amiben én ne tudnék hozzád menni, és te ne lennél én velem. A hit elrejt. A hit megvéd. Ő az, aki betakar bennünket Isten a maga hűségével. Egy lelkész társamat hadd idézzem a hálás életről. Olyan szépen ír, ahogy maga is tanulja ezt. Hadd idézzem az ő gondolatait. Egyik fiamtól tanultam a napi hálaadást. Amikor egyetem miatt itthonról elköltözött, és egy idő után egy rossz környékről egy szuper környékre költözhetett, azt mondta nekem, amikor meglátogattam az új helyén, minden nap megköszönöm az Istennek, hogy itt lakhatok. Én minden nap megköszönöm az Úrnak, hogy élhettem még egy napot. Ma. Segít ez a gyakorlat abban, hogy arra figyeljek, amiben vagyok. Isten tenyerében élek. Hogy mi lesz holnap? Ki tudja. Lehet, hogy meghalok. Lehet, hogy még élni fogok. Este majd hálát adok, vagy még egy napért, vagy oda át az egész addigi életért és a hazaérkezésért. Minden napnak elég a maga baja, nem kell aggódni a holnapért. Lehet, hogy ajándék lesz, amit megköszönhetünk, de ma, most mondhatom az Úrnak, köszönöm. Tegnap láttam egy vörösbegyet és egy cinkét a kertben. Köszönöm azt is. Olyan szépek ezek a sorok, és bátorítanak arra bennünket, hogy a hit hogyan véd meg, hogyan rejt el, hogyan őriz meg, hogyan tesz hálássá a legnagyobb nehézségek, fájdalmak között is. Az ötödik a sorban, az a sisak. Arra bátorít minket az ige, hogy vegyétek fel az üdvösségnek a sisakját. Mindannyian ismerjük ezt a közhelyet, amit minden sportoló, minden versenyző elmond magának, meg egymásnak is, minden fejben dől el. Minden ott dől el. Hogy mit gondolsz, hogy hogyan gondolkozol. Érezzük a félelmet a gyomrunkban, az inunkban. Érezzük azt, hogy megremegnek a kezeink, vagy meginognak a lábaink. De ha a fejben tiszta minden, akkor mégiscsak győzni tudunk. Szeretem Napóleonról azt a történetet, hogy a szárny segédje látja, hogy a nagy hadvezér ott áll a harcmezőn, nézi az ütközetet, és azt veszi észre a szárny segéd, hogy remegnek a tábornoknak a lábai, és szóvá is teszi. Egy tábornok úr, ön fél, mire azt válaszolja Napóleon, hogy hát igen, de ha maga úgy félne, mint én ezen a helyen, akkor már rég elfutott volna. Ez az a fajta bátorság, amit szeretnék magunk elé idézni. Az üdvösség sisakja tesz ilyen bátorra, hogy tudom, hogy hova tart az életem, hogy tudom, hogy amit Isten eltervezett, az végbe megy. Tudom, hogy a gonosz legyőzetett, mert a megváltás megtörtént. Tudom, hogy nem a halálé a diadal, mert Jézus feltámadt a halottak közül. Tudom az üdvösséget, az élet teljességét, a gonosznak a megszüntét, a bűneinknek az eltörlését. Tudom, hogy ide tart az élet, a világnak az élete. Minden fejben dől el. Ha ebben biztos tudsz lenni, akkor lehet, hogy remeg a kezünk, vagy a gyomrunk, vagy a térdünk, de maradunk, de megállunk a harcban. Vedd fel az üdvösség sisakját, hogy tudd, hogy hová tart az életed, akármi is történik. Ha innen nézzük, és visszatérek most az első Zsoltára, ahonnan indult ez a mai istentiszteletünk. Luxus az, hogy valaki az Isten igéjével tölti a napjait. Luxus az, hogy valaki imádkozik és Bibliát olvas. Nem, testvérek, azt kell mondjam, hogy sokkal inkább ez egy harcmodor, ez a hadviselésnek az egyik kulcs eszköze, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel és nappal. Tartsd tisztán a fejed, éjjel és nappal. Legyen ott az Isten igéje, az Isten terve, amit ő készít, hogy meg ne inogj, hogy el ne menekülj. Énekeljetek, testvérek, ne féljetek otthon is énekelni, egymás előtt is énekelni, hogy a fejetek tisztán maradjon, hogy a szívetek abba gyökerezzen meg. És végül a hatodik, ez kilóg a sorból, ez a kard, a léleknek a kardja, amely az Isten beszéde. Vegyétek föl, ez nem védekezik, ez támad. Az egyetlen támadó eszköz, amit Isten lelki fegyverzetként a kezünkbe ad, ez a közelharcnak az eszköze. Kardot fogni, az fenyegetést jelent. Kardot, aki kardot fog, az életnek és a halálnak kérdésében tud dönteni, az hatalommal tud cselekedni, attól félni kell. A gonosznak félni kell, amikor az Isten emberei a lélek kardját forgatják, az Isten beszédét. A kard persze először minket ítél meg, az Isten igéje először minket ítél meg. Így van jól, ne félj őszintének lenni, ne félj meglátni Isten előtt, hogy mi zajlik benned. Tedd oda, de mikor az Isten megítél, nem a pusztulásra ítél, hanem a megmentésre ítél, arra, hogy leleplezze a hamisságot és megtisztítson tőle. Vedd fel a lélek kardját, nem csak magad miatt, hanem élj vele, hogy a gonosz elmeneküljön. Hadd kérdezzem tőletek, hogy miközben végignézzük ezt a hat fegyverzetet, amivel felöltöztet Isten bennünket, hogy feltűnt-e nektek valami különös abban a harcmodorban, amire meghív minket Isten. Álljatok meg, felövezve, magatokra öltve, felvéve, kezetekbe véve. Az a különös ebben, hogy nincs benne mozgósítás, nem vezényel rohamra, nem hív minket csatára, hogy akkor most induljunk. Arra hív, hogy állj meg. Hogy maradj meg. Azért, mert a győzelmet nem mi vívjuk, testvérek. Azt Isten vívja. Sőt, azt Jézus már megvívta. A győzelem már készen van. Minket arra hív Isten, hogy ebben a győzelemben legyen részünk. Ezért adja kezünkbe az Isten beszédét. Ezért hív meg arra, hogy fejtől a talpunkig végig öltsük magunkra az ő valóságát. És abban járjunk. Hogyan kell ezt a fegyverzetet használni? Úgy, hogy magunk elé tesszük és meditálunk rajta, hogy milyen szépek is a római katonáknak a fegyverzete? Nyilván nem. hogy a gondolatokat újra felidézzük magunkban sokkal inkább, de még inkább egyszerűen úgy, hogy elkezdünk ebben mozogni. Hogy komolyan vesszük, hogy ezt Isten adta és fel is öltöztetett minket, hogy védve vagyunk Jézus Krisztusban. Kezdj el mozdulni benne. Azért öltöztet fel, hogy végig tud járni az életet úgy, ahogy azt ő adja eléd. Hogy az az ember lehess, akivé Jézusban lehetsz, akinek ő lát téged. Aki tud szeretni, aki tud magáról lemondani, aki tud áldozatot hozni, aki tud a másikért lenni, ahogy Jézus tette. Légy ez az ember, kezdj el, mozdulj, járj benne, mert szabad vagy, mert képes vagy rá. Mert az Isten lelke adja a győzelmet beléd, csak maradj meg benne, csak állj meg benne szilárdan. És ne hagyd, hogy bármi is lepöcköljön téged a trónról. Ne hagyd, hogy valami felülírja, hogy te ki vagy Krisztusban. Ne hagyd, hogy bármi is elgáncsoljon, hogy ne úgy találkozz a másikkal, ahogy Jézus ígérete szerint nekünk szabadságunk van rá. És ne hagyd, hogy valami megrettentsen, és elmenekülj, föladva hitedet, elfordulva Istentől. Mindenütt védve vagyunk, testvérek. Egyetlen egy helyen nem ad védelmet a felsorolt hat dolog, és ez a hátunk. A mellvértet írta, az övet írta, a sisakot írta, a sarut írta, a kardot a kezünkbe adta. A hátunk az egyetlen hely, ahol nincs védelem. Miért? Hiszem azért, mert Isten áll mögöttünk. És azért is, mert egymásnak is adott bennünket Isten. Hogy zárjunk össze, hogy dugjuk egymásnak a hátunkat, hogy válnak vetve tudjunk harcolni. Maradj meg az Isten népének a közösségében, fedezd fel azt a védelmet, amit a gyülekezet tud adni. Mert igaz az Isten igéje. Nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Ámen. Hajtsuk meg a fejünket imádságra.
Urunk, olyan jó tudni, hogy ami most zajlik, az nem a vírus és nem a szervezetünk között dől el igazából, és még csak nem is a külső körülményeinkben, felkészültségünkben, technikai eszközökben van a kulcs. Jaj lenne nekünk, hogyha mi harcolnánk és mi védekeznénk. Köszönjük, hogy te harcolsz értünk, és köszönjük, hogy te győztél az Úr Jézus Krisztus keresztjénél. Legyőzted a gonoszt, legyőzted a halált, és győztél értünk, és azóta is megkeresed, aki elveszett. Így jövünk most hozzád. Várunk rád, rászorulunk a te irgalmadra. És hadd legyünk veled, hadd legyünk mi a tieid igazán, használd ezt az időszakot most arra, hogy letisztuljanak bennünk az igazi kérdések, hogy hozzád fussunk és kitárjuk a kezünket. Hadd legyünk mi a tieid, sőt, még harcosaid is. Köszönjük, hogy te avatsz azzá, te fegyverzel fel, te küldesz, vagy mondod, hogy álljunk meg a helyünkön is. Köszönjük, hogy abban velünk vagy. Hadd töltsük így a napjainkat, kérünk. És könyörgünk szeretteinkért, akiket ismerünk, vagy akik közel vannak, és azokért is, akik most nincsenek közel. Kérünk azokért, akik átélik most a nagy csendet, a magányt, és túl nagy a csend körülöttük, lelassul az élet. Tehetetlenséggel küzdenek, állj melléjük, kérünk. De azokért is kérünk, akik az ellenkezőjét élik át, megsokasodnak a terhek, új feladatokat tanulnak, elviselhetetlen nyomást éreznek talán. Velük is légy ott, kérünk. Legyél ott a családokban, legyél ott az orvosok, ápolók, gyógyítók mellett. Te adj nekik tőled való bátorságot és erőt, védelmezd őket, nagyon kérünk. És hadd kérjünk azokért is, akik tőlünk távolabb élnek, és már a járvány előtt is nyomorban, éhezésben, kilátástalanságban, háborúban éltek. Nagyon könyörgünk értük. Védelmezd őket, karolt fel őket. Kérünk Afrikáért. Kérünk a menekült táborokban összezsúfolódott emberekért, közöttük dolgozókért. Vess véget ennek a járványnak, és légy a te bölcsességedben, irgalmadban megmentő Úr. S hadd hozzuk eléd vezetőinket, itt a városban, az országunkban, szerte az egész világon. Te tanítsd őket igazi felelősségre, bölcsességre. Add, hogy a helyükön legyenek, add, hogy meglássanak téged minél többen, annak, aki valójában vagy. És erre van szükségünk mindannyiunknak is, Urunk. Hadd lássunk téged Úrnak, megváltónak. Hadd imádjunk téged az egész életünkkel. Hadd töltsük így ezt a hetet is, kérünk. Ámen. Mondjuk együtt itt is, a képernyő előtt is az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.